Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Ma egy pikáns beszélgetésünk lesz Bajomi Lázár Péterrel, amennyiben itt a Román Közmédia magyar nyelvű csatornáján, székelyföldi csatornáján, a Marosvásárhelyi Rádióban. Bajomi Lázár Péter a Patronusi Kliensi Médiarendszer című kötetéről beszélgetünk, és hát akasztjuk a hóhért, a médiát és az újságírót Közép-Kelet-Európában. Ennek a kötetnek az a címe, hogy Magyarország 2010-2018, de hát nem csak magyarországi médiát elemezte, hanem a kelet-közép-európai médiát is, hangsúlyosan Romániát is. 18-hoz képest hova mozdult el ez a médiarendszer? Milyen bizonyítványt állítanak ki ebben a térségben?
Hát ugye általában a magyar viszonyokat azt érdemes a hasonló múltú, tehát volt államszocialista közép- és kelet-európai országokéhoz hasonlítani, és nem mondjuk a nyugat-európaiakhoz, vagy pedig az Egyesült Államokhoz. És hát azt tapasztalhatjuk, hogy ezekben az országokban a médiarendszerek dinamikusan változtak, és különösen dinamikusan változott a magyar média rendszere, amely hát egy bő 10 évvel ezelőtt még egy szabad média rendszer volt, amely igyekezett fölzárkózni, mert nem teljes sikerrel a nyugat-európai média rendszerek helyzetéhez, a sajtószabadság és a média pluralizmus terén.
Ezt a szabad meghatározást azért egy kicsit részletezzük, hogy mitől volt szabad, milyen értelemben volt szabad, ha valóban az volt.
Hát ezt én arra alapozom, hogyha megnézzük azokat a nemzetközi összehasonlító vizsgálatokat, amelyeket mondjuk a Freedom House végez, vagy a Határok Nélküli Riporterek nevű szervezet végez, akkor ott azt lehet látni, hogy például az utóbbinak a rangsorában, amelyben a világ országait sorolja föl, azt szerint, hogy mennyire szabad a sajtó. Magyarország 2009-ben még a 26. helyen volt, hogyha jól emlékszem, és ez mostanra nagyjából a 80. helyre, vagy 70-valahányadik helyre csúszott vissza. És a Freedom House is azt mondja, hogy Magyarország korábban egy szabad sajtójú, most pedig egy részben szabad sajtójú ország lett, vagyis tulajdonképpen balkanizálódott, vagy putyinizálódott, kinek melyik metafora tetszik jobban.
Én nagyon nem szeretem ezt a balkanizáló pedig kifejezést, mert ez egy regionális megbélyegzést, és pont az ön könyvéből tudom, hogy mennyire eltérő mintázatok vannak, akár itt a Balkánon is, úgyhogy vitatkozzunk ezzel egy kicsit.
Igen, ezzel teljesen egyetértek, hogy ezek ebben a posztkommunista világban, hogyha még ezt lehet posztkommunistának nevezni, persze 30 évvel az utolsó nagy rendszerváltási hullám után, akkor azt tapasztaljuk, hogy az egyes országok azok nagyon különböző utakat futottak be, hasonló helyzetről indultak és máshová érkeztek. De azért vannak olyan nagy trendek, amelyek azt mutatják, hogy a földrajzi elhelyezkedésnek, a nyugattól való távolságnak, a nyugati tőkebefektetések hatásának vannak általános trendjei. És ezt mutatják ezek a sajtószabadság indexek is. Kérdezte, hogy mi az a sajtószabadság. Ugye itt azt tapasztaljuk, hogy a különböző szervezetek különböző módszerekkel mérik a sajtószabadságot, viszont nagyon hasonló, több mint 90%-ban nagyon hasonló eredményre jutnak, és valamiféle olyan konszenzus van a sajtószabadságról, hogy az egyszerre jelenti a szabad szólás és a szabad tájékozódás jogát, és ezek a szervezetek egy kérdéslista alapján értékeltetik nagy helyismerettel rendelkező szerzők által az egyes országoknak a sajtószabadságát. Tehát vizsgálják a politikai beavatkozás mértékét, üzleti beavatkozás mértékét, különböző kérdésekkel, általában a régi médiára, tehát a sajtóra, a rádióra, a televízióra koncentrálnak, és most már figyelik a digitális új médiumok helyzetét.
Tehát történt egy fordulat, én úgy nevezném, hogy szerepzavar, vagy szerepcsere történt. A politikai kontroll nőtt a sajtó felett, ahelyett, hogy a sajtó kontrollja nőne a politika felett. Ennek az egyik oka, amennyiben én jól értem a könyvét, hogy a pártpolitika gyarmatosítja a sajtót ebben a térségben. Ennek mi az oka? És mit jelent?
Igen, ezt a paradigmaváltást úgy is megfogalmazhatjuk talán, hogy a sajtó professzionalizálódása. Tehát a politikáról való leválása az megindult 1990 körül, és utána ez a folyamat megszakadt. És azt lehet tapasztalni Kelet-Európa szerte, hogy a politikai pártok, amelyek egyébként a nyugati pártokkal összevetésben forráshiányjal küzdködnek, megszállják az államot, és megszállják a médiát is. És nem csak azért, hogy az információ áramlást ellenőrizzék, hanem azért is, mert vannak ott mindenféle más források is, amelyeket kivonhatnak a médiából. Gondoljon mondjuk a pénzre, a hirdetési összegekre, vagy a jól fizető vezető pozíciókra, a kiszervezhető műsorgyártásra. Szóval a pártok alapvetően valószínűleg azért igyekeznek megszállni, gyarmatosítani a médiát, hogy ezekhez a forrásokhoz hozzájussanak, és ezekből tudják kiépíteni azt a hátországot, ami történelmi perspektívában hiányzik, hiszen ezek még mindig viszonylag fiatal demokráciák, kis múltú politikai pártokkal. És a pártok arra törekednek, hogy minél jobban bebetonozzák ebben a politikai rendszerben, ebben a pártrendszerben a saját helyüket, és ehhez van szükségük forrásokra.
Miért pont a
médiát és azért gondolom azt, bocsánat, csak azért gondolom azt, hogy itt elsősorban általában a pénzről és a más forrásokról van szó, mert amikor annak idején a kollégáimmal csináltunk közel 300 interjút Kelet-Európában, különböző országokban, akkor rendre azt mondták a politikusok, hogy hát a média megszállása, a cenzúra, a propaganda az visszafelé sülhet el, nagyon gyakran kontraproduktív, tehát az embereket nem az adott oldal mellé állítja, hanem éppenséggel elidegeníti tőle. És ezért érdemes megnézni azt, hogy milyen más motivumaik lehetnek a politikai pártoknak, mint a média politikai ellenőrzése, az információ áramlás ellenőrzése.
Miért pont a médiát szállják meg, és akkor melyek a más motivációs okok, amiket érintek?
Nem csak a médiát szállják meg, hanem általában az államigazgatást, az oktatási intézményeket, szóval mindazokat az intézményeket, amelyek részben vagy egészében közpénzből vannak fenntartva, és tulajdonképpen ez a fajta állam megszállás, vagy média megszállás, ez tulajdonképpen arról is szól, hogy így formálisan, jogszerű módon lehet közpénzeket a magánzsebekbe csatornázni, a pártok közeli emberekhez juttatni, vagyis tulajdonképpen kiépíteni egy olyan kliensi rendszert, amelyben a legtöbb szereplő a politikai pártoktól függ egzisztenciálisan, és ezért a függésért a lojalitásával fizet, a politikai pártokhoz való lojalitásával fizet.
Erről a pénz kicsatornázásról még beszéljünk, de előtte térjünk vissza ehhez a 2010 előtti szabad médiához a közép-kelet-európai térségben. Én azt vélelmezem, hogy nem volt szabad ez a média, nem azért, mert különböző sajtószabadság indexek ne lettek volna jobbak, ez tény, jobbak voltak. Azért nem volt szabad, mert nem volt biztos struktúrája elsősorban a közmédiának. Ha összevetjük a nyugati és a kelet-európai média struktúrákat, akkor itt a közmédia, a rendszerváltás utáni közmédia kiépítése az általánban véve egy nagyon vitatott és hát sikeresnek alig nevezhető folyamat volt.
Én ezzel teljesen egyetértek. Az adatok egyébként azt mutatják, hogy a sajtószabadság helyzete a 90-es évek közepétől a 2000-es évek közepéig az Európai Uniós csatlakozásokig folyamatosan javult. És utána elkezdett enyhén romlani, vagyis igyekeztek ezek az országok megfelelni az európai csatlakozási kritériumoknak, és amikor ez megtörtént, akkor a legtöbb kelet-európai országban, közép- és kelet-európai országban visszalépés következett be.
De azért, mert hiányzik az európai, általános európai sajtóvédelem, vagy azért, mert enyhült a kontroll, az európai kontroll ezekben a csatlakozó országokban?
Hát annak, hogy miért állt meg a sajtószabadság konszolidációjának, sok oka van, és ezek közül az egyik valóban az, hogy az Európai Unió a csatlakozás óta semmilyen kritériumot nem képes érvényesíteni ezekkel az országokkal szemben. De szerintem az okok gyökere az abban van, hogy ezek fiatal demokráciák, fiatal pártokkal. És tulajdonképpen az történik itt az elmúlt évtizedekben, ami mondjuk Spanyolországban, vagy Portugáliában, vagy Görögországban történt a 70-es évek második felétől, amikor azok az országok léptek át egy diktatúrából egy demokrácia felé vezető úton. És kérdezte az előbb a közszolgálati médiát. Ez teljesen igaz, hogy a közszolgálati média függetlenségét rendre igyekeztek megtépázni a legkülönbözőbb politikai erők, főleg persze a kormányok, hiszen ők voltak ebben a helyzetben. De azért ebben az is benne van, hogy itt voltak éppen egy tévedésről van szó. Itt arról van szó, hogy fogták a BBC, tehát a brit közszolgálati média modelljét a rendszerváltások után Kelet-Európában, ezt kiemelték az eredeti kontextusából, és megpróbálták 2000 kilométerrel arrébb megvalósítani egy teljesen más politikai, kulturális és gazdasági kontextusban. De ez azt is jelentette egyben, hogy azok a feltételek, amelyek a BBC működéséhez adottak, hiányoztak Kelet-Európában. Ha szabad két példát mondani erre, akkor az egyik az az, hogy a brit társadalom az alapvetően konszenzusorientált, centristák a politikai erők, és a brit közszolgálati média ezt a társadalmi konszenzust erősíti, de ugyanakkor ebben is gyökerezik. Tehát ott van valamiféle közmegegyezés arról, hogy mi alkotja a közjót, a közérdeket, és Kelet-Európa polarizált, konfrontációra épülő társadalmaiban nem is létezik ez a fajta konszenzus a közjóról, arról, hogy miféle újságírás támogatná a közérdek érvényesülését. Tehát a közszolgálati médiumoknak sem volt miből meríteniük. Vagy nézzen meg azt, hogy ugye ez a fajta közszolgálati újságírás, ami egyébként más formában az Egyesült Államokban is létezik, nem csak az Egyesült Királyságban. Ez alapvetően a két párt rendszerei, ott két párt rendszerek vannak kis túlzásra, vagy két és fél párt rendszer Nagy-Britanniában. És ez azt jelenti, hogy technikailag a közszolgálati újságírók nagyon könnyen megtehetik azt, hogy a két nagy álláspontot ütköztetik egymással. Kelet-Európában viszont, mivel mások a választási rendszerek, itt sok pártrendszerek vannak. Ez azt jelenti, hogy 4-5-6 vagy akár 10 politikai párt is ül a parlamentben, és egy ilyen politikai konstellációban a kiegyensúlyozottság követelményének technikai értelemben is sokkal nehezebb eleget tenni, mert nem lehet minden egyes ügyben mondjuk 6 különböző politikai párt álláspontját kikérni. Tehát a BBC-féle közszolgálatiság modell az nagyon jól működik a konszenzusos társadalmakban. Az Egyesült Királyságban, Skandináviában, még az Egyesült Államokban is. Zárójelben mondom, hogy persze most azt látjuk ezekben az országokban, hogy ott is polarizálódni kezdett a közvélemény, de ez inkább egy periódikus dolognak tűnik, egy múló dolognak tűnik, amire már a múltban is volt számtalan példa, és hogyha történeti perspektívát használunk, hogyha a long duré perspektívát használjuk, akkor ott azért mégiscsak a konszenzus volt a főszabály, és az a fajta konfrontáció, amit most látunk a Brexit kapcsán, vagy most láthattunk Trump kapcsán, az inkább kivételnek minősült.
Azért,
Kelet-Európában viszont a konfrontáció a főszabály, és a konszenzus keresés a kivétel.
Azért tartom vitathatónak azt, amit mond, mert azt láttuk pont az amerikai elnökválasztás alatt hangsúlyosan, hogy a pártpolitikai struktúrák és maguk a pártok is gyengülnek és visszaszorulnak. Ebben a koncepcióban, amit ön elmond, a sajtó tulajdonképpen egyfajta mediátora a pártpolitikának, és nem vesz tudomást, vagy kevésbé vesz tudomást a többi társadalmi szereplőről, illetve hát nem tölt be más szerepet, mint közvetítés ennek a pártpolitikai palettának, holott azért erről sokkal többről lenne szó, és ha nincs társadalmi konszenzus, akkor annak a konszenzusnak, a megszületésének a terepe az maga a közmédia. Hát ezért hozzák létre, meg ezért működik. Tehát nem előbb van a konszenzus, és aztán jön a közmédia, hanem fordítva. Ott teremtődik meg, nem?
Hát ugye azért, hogyha megnézzük az alkotmányokat Kelet-Európában, akkor azt látjuk, hogy ott a politikai versenyt alapvetően a pártok kontextusában definiálják az alkotmányok, és a civil szervezetek, az egyházak, vagy a szakszervezetek, tehát az egyéb társadalmi ágenseknek a politikai versenyben játszott szerepe, az nagyon csekély, és a pártok tulajdonképpen egyfajta döntési monopóliummal rendelkeznek a források elosztása fölött. Ez az oka annak, hogy itt a pártokról van szó, és nem az egyéb szereplőkről, de azt hozzá lehet tenni, hogy vannak olyan országok Kelet-Európában is, például Lengyelország vagy Szlovénia, ahol a pártok mellett vannak más nagyon befolyásos ágensek is, vagy aktorok, jelesül a katolikus egyház, amelynek egy kisebb médiabirodalma van mind a két országban. De ez nem tűnik egy általános tendencián. A közszolgálati média koncepciója szerintem föltételezi azt, hogyha itt a közszolgálatiságot a szó legtágabb értelmében használjuk. Tehát mint egyfajta olyan újságírásnak a fogalmát, amelynek az a célja, hogy az újságíró, a média, a társadalom egészét szolgálja, és ne a kormányzatot, vagy ne valamelyik politikai pártot, vagy ne egy üzleti lobbit. Szóval ez nem véletlenül alakult ki azokban az országokban, ahol a centrista politika, tehát a konszenzus politika dominál. És az, hogy most mi történik az elmúlt években az Egyesült Államokban, szerintem ez azért nem mérvadó, mert hogyha megnézi az Egyesült Államokban az újságírás történetét, és általában a pártpolitika történik, akkor azt látja, hogy időről időre jön valamilyen válság. Egészen a függetlenségi háborúig, vagy a polgárháborúig visszanyúlhatunk, vagy a harmadik iraki háborúig, vagy most a 2007-es-2008-as pénzügyi válság utóhatásaig. Szóval amikor valamiféle válság van az Egyesült Államokban, akkor valóban polarizálódik a pártpolitika, polarizálódik a média, és polarizálódik a közvélemény. És aztán, amikor a válság elmúlik, akkor ez az inga visszalendül a konszenzus keresés felé, és ez a fajta újságírás, ez kifejezetten ebben az eszményben gyökerezik, abban, hogy van egyetlen közértek, és hogy ezt a közérteket valamiféleképpen definiálni tudjuk, ha másképpen nem, akkor úgy, hogy a közérdek az azt is jelenti, hogy nem a magánérdekek érvényesülnek kontrollán. És ez a fajta újságírás, ez kifejezetten ezt a közérdeket hivatott képviselni. Erre vannak történeti források, például a magyar származású Joseph Pulitzernek a különböző vezércikkei, amiket a St. Louis Post-Dispatch-ben és aztán a későbbi lapjaiban írt, azok kifejezetten ezt az újságírási filozófiát mondják ki. Mert ennek azért vannak történeti gyökerei, meg vannak a maga hagyományi, és ezt a konszenzust, amit ezek az újságírók hivatottak építeni, ehhez kellett valamiféle történelmi előzmény is, amiből meríthet ezek az újságok.
Hát meg kell médiajog, meg kellenek stabil szerkesztőségek, meg kell egyfajta folyamatos szakmai önkontroll is. Itt mosolyogtam az Inga visszajelendülésén, mert figyeltem például a Fox News-nak a Trump éra lezárta utáni átalakulását, vagy át nem alakulását, tehát azért nem olyan könnyű és automatikus ez a visszatérés a normalitásba, mint ahogy mondjuk a Washington Post vagy a New York Times esetében is, hát láttuk, hogy ott azért elvesztették a talajt, ha a pártsemlegességet vesszük standardnak, és az objektivitás vagy a függetlenség mércéjének.
Az kétségtelen, hogy itt többféle válság kapcsolódik össze, és ebben benne van az is, hogy a hagyományos profi újságírás gazdasági alapjai meggyengültek az online platformok térhódításával, az újságírók saját szerep értelmezése is átalakul azzal, hogy ahogy mondta, hogy a pártok a háttérbe szorultak, és a politikai vezetők szerepe vált markánsabbá, és ezek az emberek a Facebookon, a Twitteren és a többin keresztül közvetlenül az újságírók megkerülésével is kommunikálhatnak a választókkal. De azért itt szerintem nem néhány évet kell vizsgálni, hanem ennél sokkal hosszabb távon kell nézni például az amerikai újságírásnak a történetét, vagy akár a magyar újságírásnak a történetét is. Mert itt is volt egy olyan korszak, amikor volt valamiféle konszenzus a 80-as évek végén, a 90-es évek elején arról, hogy az újságírónak mi lenne a szerepe. És ott valóban ezt az angol száz újságírási modellt igyekeztek importálni Magyarországra. Például volt ez a Visegrádi Alapelvet nevű szakmátikai kódex, amelyhez bárki csatlakozhatott, és amelynek a kidolgozásában a BBC újságíró is részt vettek Magyarországon. Tehát volt egyféle törekvés annak idején, és ez valóban megszakadni látszott már a 90-es évek elejének médiaháborújával Magyarországon, vagy éppen Lengyelországban, ahol egy hasonló televíziós háború zajlott, és ez a fajta professzionalizálódás valamikor a 90-es években, vagy a 2000-es években egyfajta deprofessionalizációba fordult, vagyis az a folyamat, hogy az újságírók leszakadjanak a politikáról és egyébként az irodalomról is, az megfordult, és megint fölé lett az a kelet-európai újságírási hagyomány, ami az elkötelezett pártok vagy eszmék iránt elkötelezett újságírásnak kedvez, vagy nem egyszer tulajdonképpen a nettó propagandának, amire egyre több példát találhatunk napjaink Magyarországon, de Lengyelországban is. Sőt, az újabb hírek szerint Szlovéniában is hasonló trendek mutatkoznak Janša miniszterelnöksége alatt.
Ezt a pártok és eszmék iránti elkötelezettség párhuzamot, ezt most nagyon vitatnám, de azt hiszem, hogy ez egy másik beszélgetés témája, mert hát ugye ha nincsenek alapelvek, a tények, konstrukciók, szellemi eszmei konstrukciók, akkor mi szerint fogalmaz az újságíró, de tényleg ezt tegyük záró, vagy
pedig én erre úgy szeretnék rá
na, legyen kedves.
Szabad azért?
Legyen kedves.
Szóval, hogy ez valóban egy összetett kérdés, és például nem mindegy, hogy egy újságíró egy párt iránt köteleződik el, vagy pedig valamilyen eszme iránt.
Nem, arra gondolt, hogyha emberi jogok iránt
igen,
nem
de az amerikai újságírási kódexek erről azt szokták mondani, hogy az újságírónak objektivitásra kell törekednie a napi pártpolitikai ügyekben, kerülnie kell az olcsó moralizálást, de azt mindig hozzáteszik, hogy amikor az emberi jogokról van szó, vagy arról, hogy bizonyos emberek vagy csoportok hátrányos diszkrimináció áldozataival válnak, akkor az újságírónak viszont már kötelessége az, hogy kiálljon a kisemizettek, az elnyomottak mellett. Tehát az objektivitás és az elkötelezettség az egyfajta spektrumként képzelhető el szerintem, és nem állítható ilyen dihotomikusan szembe egymással.
Merre felé megyünk?
Hát, mert hogy Magyarországon?
A térségben nyissuk ki ezt. Egyrészt Romániában beszélgetünk, másrészt azt gondolom, hogy ezek a médiarendszerek, amelyek itt működnek, hát nagyon sajátosak, de azért általános jegyeket is mutatnak, trendeket is jeleznek.
Igen. Hát, hogyha egy trendet lehet azonosítani, akkor az valami olyasféle dolog lehet, hogy kezdenek ezek a sajtórendszerek, vagy egy némely sajtórendszer Kelet-Európában kezd a szabad sajtó felől elmozdulni egy hibrid sajtórendszer irányába. Tehát egy olyan sajtórendszer irányába, amelyik valahol a sajtószabadság és a cenzúra között van, a piac és az állam között van, az újságírás és a propaganda között van, abban a szürke zónában, ami ezeket a tiszta médiarendszereket, amely ezek között a tiszta médiarendszerek között lenne. Tehát ugye azt szokták mondani a politológusok, hogy például a magyar rendszer az egy hibrid rezsim, ami már nem demokrácia és még nem diktatúra, és tulajdonképpen ezt lehetne elmondani a magyar sajtórendszerrel is, hogy már nem szabad sajtó, de még nem egy teljesen cenzúrázott sajtórendszer. És mint mondtam, ez történik Lengyelországban is, ahol például most a vidéki sajtó került a kormányhoz közeli kezekbe. Ezek a félig autokratikus rendszerek valóban sokat tanulnak egymástól, és erre vannak kísérletek a Balkánon is.
Van-e valamilyen ellenszer, valamilyen ellenstratégia? Vagy ez a játszma eldőlt?
Hát azt látjuk azért általában, legalábbis az összehasonlító médiarendszer kutatásnak ez az alaptézis, hogy a politikai rendszerek sokkal jobban formálják a médiarendszereket, mint amennyire a médiarendszerek formálnák a politikai rendszereket. Vagyis a médiarendszerekben akkor következnek majd be megint változások, amikor a politikai rendszerben is bekövetkeznek. Hogyha visszaszabad utalni a késői 80-as évek, akkor ott azt lehetett látni, hogy a politikai változások akkor is megelőzték a médiarendszerbéli változásokat egy-két kivétellel. Tehát nem volt szabad a média, és mégis megtörténtek a rendszerváltások, és csak ezután szabadult fel a média. Hogyha most azt szeretnénk, és persze azt szeretnénk, hogy a média szabad legyen, akkor ahhoz politikai változásokra van szükség.
Például de nem becsüljük alá így az újságírókat? Tehát, hogy a mi felelősségünk, hogy tényleg akasszuk a hóhért, mi ebben? Ha felkészültebbek lennénk, például volna határozottabb média koncepciója az újságírónak, szemben a struktúrával, amiben dolgozik, az nem vezetne változáshoz?
Nagyon nehezett kérdezés, erre nem tudok egyszerűbb választ adni. Tehát az újságírók szerepének a hangsúlyozás az mindig azt ételezi föl, hogy a választó a tények birtokában szavaz erre vagy arra a politikai pártra. Az újságírónak az a feladata, hogy fölvilágosítsa, hogy elmondja neki főleg a korrupciós ügyeket, a hatalmi visszaéléseket, és akkor a választó majd másképpen fog dönteni. De nem tudjuk, hogy ez a mérlegelés ez mennyire racionális, nem tudjuk, hogy a tényfeltáró újságírásnak mekkora hatása van, azt sem tudjuk, hogy a másik oldalon a propagandának, a kormánypropagandának mekkora hatása van. Mert hogy vannak ilyen szép történetek, amik arról szólnak, hogy egy politikus lemondott a tényfeltáró cikkeknek a hatására, és van egy csomó el nem mondott történet, ami arról szól, hogy rendre jelennek meg a tényfeltáró, oknyomozó riportok, és a világon semmi nem történik ezekben az országokban. Tehát nincsenek következmények. Sem jogi, sem politikai következmények nincsenek. De ugyanezt tapasztaljuk a propagandánál is. Például Magyarországon azért erős a kormányzati propaganda, és azt látjuk, hogy az egyik ügyben ez képes átalakítani a közvéleményt, mondjuk a migrációnak a megítélése. A közvéleménykutatások szerint sokat romlott 2015 óta. És más kérdésekben, mondjuk az Európa ellenességben, ami szintén a kormányzati propaganda szerves része, éppen ellenkezőleg azt lehet tapasztalni, hogy a magyar közvélemény túlnyomó többsége az erősen Európa párti, tehát ezen a téren a propaganda semmiféle hatást nem látszik kiváltani. Általában a médiahatások kérdése az egy rázós ügy, és azt szokták mondani, hogy például a tényfeltáró újságírás is inkább csak egyfajta szükséges, de nem elégséges feltétele annak, hogy politikai változások történjenek. És úgy tűnik, hogy ezekben az országokban a tényfeltáró újságírás sikerességének egyéb feltételei hiányoznak. Mondjuk a választóknak, a politikusokra, vagy a korolt nyomása, vagy az ügyészségek függetlensége lehet kérdéses, és hiába végzik az újságírók nagyon sokszor nagyon jól a munkájukat, a kívánt vagy remélt társadalmi hatás gyakran elmarad.
Na hát, hogy mik lehetnek még ennek a palettának az elemei, hogy merre vezethetnek a folyamatok, és hogy főleg, hogy hogy jutottunk ide, az kiderül Bajomi Lázár Péter a Patronusi Kliensi Médiarendszer című könyvéből. Ennek ürügyén beszélgettünk ma a szerzővel. Sajnos lejárt az időnk, nagyon sok mindenről lehetne még vitatkozni. Remélem, hogy lesz még vendégünk, és akkor tudunk részletekbe menően is beszélgetni. Várjuk vissza hullámhosszainkra.
Köszönöm szépen.
Ez volt az Értsünk szót adása ma. Hanganyagunk visszahallgatható a Marosvásárhelyi Rádió hangtárában. Véleményüket és hozzászólásaikat honlapunkra, vagy akár személyes szakmai Facebook oldalamra is nagyon várom. Parászka Boróka vagyok, az Értsünk szót szerkesztője és műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!